Július 10-én ünnepi búcsúi szentmise volt a Duna-Szent Benedeki katolikus templomban, melyet dr. Bábel Balázs érsekatya mutatott be. A következő percekben az érsekatya homíliáját hallhatják.
Hűtisztelendő plébános atya, tisztelt polgármester úr, polgármester urak, Krisztusban szeretett testvéreim! Szent Benedek, Európa védőszentje, annyira összefort a magyar népünkkel is, hogy azt lehet mondani, államiságunk kezdetétől az ő szelleme végig kísérte mindig a jobbaknak az életét. Amikor Szent István király koronát kért, akkor egy szerzetes Asztrix személyében a volt pannonhalmi apátot, a Benedek kolostorból való apátot, aki közben Pécsváradon is bencés kolostort létesített, őt küldte el, hogy az ő kívánságát, hogy a pápa koronát adjon neki, bevegye a keresztény népek közé, és áldást adjon népére, ezt a kérését teljesítse. És mint tudjuk, Asztrik érsek, a későbbi érsek sikerrel járt. És nem csak Pannonhalmán, akkor így mondták, hogy Szent Márton hegyen, hanem a történelmi Magyarország sok pontján létesültek bencés kolostorok, azok ilyen szellemi és lelki műhelyek voltak, kisugároztak a népre keresztény lelkiséget és keresztény civilizációt, kultúrát sugároztak. Még ide a Duna mellé is eljutottak. Tudomásunk van róla, hogy az 1300-as években itt már bencés kolostor lehetett, ami azonban áldozatul esett a későbbi történelmi viharoknak, a török hódoltságnak és a pusztulásnak. De itt az ideje, hogy Szent Benedek szellemét fölélesszük, hiszen ennek a templomnak, amely már 300 évét is meghaladta, szintén a védőszentje, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje. És hát tanuljunk abból, amit ő akkor mondott, ő saját korában, a 400-as évek végén, 500-as évek elején a legfontosabb dolgot tette a pusztuló, hanyatló római birodalomban, hogy mentette, ami menthető. Belevitte az evangéliumot a nép életébe, és hogy mi nekünk van tudásunk az ókori kultúráról, az ókori irodalomról, művészetekről, az nagyban Szent Benedek rendjének köszönhető. Igazi konzervatív ember volt, vagyis értéket mentő és őrző. Ahogy akkoron, úgy most is nagyon nagy szükség van erre a szellemiségre, hiszen válságos állapotban van Európa, mint ahogy válságos állapotban volt a pusztuló római birodalom idején. Jöttek a különböző népvándorlási törzsek, törtek, zúztak, pusztítottak. Hát ez a szó is, hogy vandál, ez abból az időből való, akik mindent elpusztítottak, volt egy ilyen néptörzs. És hát legyünk őszinték, a magyarok kalandozásai az nem jótettek sorozata volt, hanem szerző, kalandozó, sokszor zsoldban álló katonáknak a harca ami aztán ugye megpecsételődött egy nagy vereség után. Nagy szükség van Szent Benedek szellemiségének a mai időkre való átültetésében. Pár évvel ezelőtt, 2017-ben egy amerikai író írt egy könyvet, bizonyos Rod Reher, Szent Benedek válasz útján. Magyarul is kapható és olvasható, és ez az író arra vállalkozott, tanulmányozva a szentbenedeki kolostorok életét, hozzáteszem, nem volt előzőleg katolikus, hanem valamely protestáns felekezet tagja volt, aztán katolikussá lett, de még most azt hiszem, azt egy ortodox hittel még teljesebbé tette maga számára. Körbejárt több kolostort, és megfigyelte az életüket. És ebből egy könyv született, ami kezdődik azzal, hogy Európa válságos állapotát mutatja, amit mi magunk is látunk, hogy milyen rendezetlenség van ebben a világban, mert olyan liberális, istentelen ideológiák kaptak lábra, ami évezredes törvényeket, biológiai törvényeket, társadalmi törvényeket fölforgatnak. És nem volt elég a Covid-nak a pusztító hatása. Most itt a háború, aminek a végét a politikusok sem látják, ami csak pusztulást hozhat, de ebből sem tanulnak, hanem fegyverekkel és nem tárgyalás útján próbálják megoldani a békét és az emberek békés egymás mellett élését. Ez a könyv több gondolatot kiemel, ami átültethető a mi életünkre is. Először azt mondja, hogy hát maga a bencés rend, ahogy benne van a nevében, rend, ordo, latinul, egy rendet hozott az életbe és a világba. Nem lehet rendetlenségben hosszan tartóan építő módon élni. Rendnek kell lenni. Nem csak fizikai törvények vannak, biológiai, gazdasági törvények, hanem erkölcsi törvények, isteni törvények, és abból kisarjadó mindennapi életre szóló szabályok. Írott és íratlan szabályok. Ugye a regula ezt jelentette, hogy egy törvény, de valójában királyocskát jelent, hogy megszabta mindennapi életnek a feladatait. Szent Benedeknek éppen az volt a nagysága, hogy a mindennapi életbe vitte bele a keresztény életformát, hogy legyen a sportás az illető, a konyhán szolgáló ember, vagy a mezőgazdaságban dolgozó művész, bárki más, az mind rend szerint éljen. Mondták a klasszikusok is már, hogy serva ordo, ordo servabite. Tartsd meg a rendet, a rend megtart téged. Ezt magunkon is észrevesszük, hogy elengedjük magunkat, és nincs egy rendünk, nem érjük utol önmagunkat. Tehát érdemes egy meghatározott időben fölkelni, lefeküdni, és így tovább lehetne mondani. Rendnek kell lenni az életünkbe. És ezt a rendet, azt mondja, az isteni törvényeknek kell alapfokon irányítania. Rendetlenség van a világban, ahogy említettem is, kiszámíthatatlanság, nem tudunk szinte semmit, hogy mit hoz a jövő, csak bizakodhatunk, hogy hát ha jobbik lelkükre hallgatnak majd a világ vezetői. Aztán utána az imádságról szól ennek az írónak a gondolata, persze Szent Benedektől veszi, hogy Az imádságnak, mint a lélek lélegzett vételének olyannak kell lenni, hogy úgy bele kell ivódni az ember életébe. És a fő gondolatokat azt adja a Szentírás, mondja Szent Benedek. Írja is a regulában, hogy serkenjünk föl a Szentírás buzdító szavára, és szívesen forgassuk és olvassuk a Szentírást. Akkoriban ez nagy dolog volt, hiszen alig volt ember, aki olvasni tudott. Hát a kapitulumban nekik minden nap egy fejezetet el kellett olvasni, és ugye ez egy kultúrtörténeti adalék, hogy ő vezette be azt, hogy ne hangosan olvassanak az emberek, ha egy teremben van, akkor olyan, mint egy ilyen mékas, hanem csukott szájjal. Szóval érdekes dolog, hogy ilyen praktikus dologra rájött, hogy úgy is lehet olvasni, hogy nem ejtjük ki a szavakat, és meg lehet jegyezni. Hála Istennek mindenki könnyedén hozzá tud jutni a Szentíráshoz. Az interneten is ott van már. Van, akinek van olyan kapcsolati rendszer, hogy minden nap kap egy ígét, katolikus papok is készítenek ilyeneket, hogy legyen a Szentírásból táplálkozó gondolatunk, amin elgondolkodunk és imádságba foglaljuk. Mert a legtöbb embernek az imádság az csak ilyen jajgatáshoz kötődik, amikor nagy bajban van. Szent Benedek azt mondja, hogy annak legyen komoly lelki tartalma az imádságnak. És hát a Szentírás, a Szentatyák alapján, de a Szentírás az mindenki számára fogható, elérhető. Azt szoktam mondani, hogy mindig addig olvassuk a Szentírást, még egy olyan gondolatra nem találunk, ami éppen nekünk szól. Már pedig van ilyen, nagyon-nagyon-nagyon sok a Szentírásban, és azt próbáljuk megvalósítani. És aztán ott van a munka. Bevezette a kétkezi munkát is. Egy római patrícius lenézte a kétkezi munkát, kvázi ilyen rabszolgák feladatának tartotta. Nem véletlen, hogy a tanítók, a pajdagógusok, azok rabszolgák voltak, még azt sem tartották magukhoz méltónak. És ő bevezette, hogy kétkezi munka is legyen a kolostorban. Mennyire fontos ez? Itt már alig van már mesterember, már alig lehet kapni, mert olyanokat is, aki nagyon ki tudna teljesedni mondjuk egy jó szakmába, erőltetik, hogy jaj, végezzen ilyen szakot, olyan szakot, és nem lesz tőle boldog ember. Tehát egyrészt ebben is, meg hát mindenki, mondja Szent Benedek, ha kétkezi munkát végez, azzal az Isten dicsőíti. Mert a teremtés is az Isten dicsőítés, a teremtés folytatása a munka, az Isten dicsőítése. És azt is végeznünk kell, a munkát, és hát az unalomtól, a tétlenségtől nagyon óvakodjunk, mondja Szent Benedek, hogy sose legyünk tétlenek, mert az unalomhoz vezet, már pedig az unalom a jóra hajló embert boldogtalanná teszi, a rosszra hajlót meg bűnözővé. Tehát a tétlenséget kerüljük. Tehát nem mindig fizikai munkát, de valamilyen munkát, vagy hasznos időtöltést végezzünk. Aztán azt van az aszkézis. Ezt talán így lehetne fordítani, hogy önmegtagadás. A mai világ nem ismeri, nem akarja az önmegtagadást ismerni. Hát egy úgynevezett wellness kultúrálatlanságban élünk, hogy mindig kényeztetni kell magunkat. Tehát az összes reklám ebből áll, hogy kell magunkat kényeztetni. Ugye a gyereket is mindazt, akkor fölnő egy gyerek úgy a mama hotelbe, meg az apa bankjába, hogy nem akar semmit se csinálni. Nem, az aszkézis, hogy legyen bennünk önmegtagadásra való készség, és azt mondja a Szent Benedek, hogy a vallástól se olyan kényelmet várjunk, hogy az mindig egy lelki nyugalmat ad, de nem kényelmet. Tehát az aszkézisre való törekvés. Aztán a stabilitás. A Fene, a bencés kolostorok általában egy helyben lévők voltak, monasztikusok, tehát ha valaki bement, az ott is töltötte az életét, kivéve olyanokat, akiknek útra kellett kelni, vagy valami városban, vagy más kolostorban végzendő dolga volt. Szóval nincs stabilitás ebben a világban. Már kezdődik gyerekkorban. Gondoljuk meg, hogy a válások által a gyerek egyik hetet itt tölti, a másik hetet ott tölti, apjánál, anyjánál. Tehát nincs neki egy otthon érzet, egy otthon tudata, és később sem. És hát főként a nyugati társadalomnak már hazája sincs, mindig ott van neki a hazája, ahol jobban megy a sora. Nincs egy stabilitása. Márpedig az emberi életben kell olyan biztos helynek lenni, ahol éppen, ahol otthon érzi magát, ahol otthon van. Én kérdeztem egy olyan világot látott járó katonatisztől, ráadásul most, amikor volt itt az orosz katonatemetés, ő nem orosz, hanem talán üzbék, vagy nem is tudom milyen államból való, és életét mindig valahol eltöltötte. Kérdeztem tőle, hogy hol van otthon? Elgondolkodott, azt mondja, jó kérdés. Ha hazamegyek, már otthon se érzem magam. Ha visszamegyek a federációba, otthon se. Valahol követségén vagyok, otthon se. Nincs neki otthon érzete. Tehát a stabilitás, hogy otthon legyünk, erre is tanít bennünket Szent Benedek regulája. És ő közösséget hozott létre. Előzőleg ő remete volt. Amikor úgy láttad, hogy egy gazdag, jól szituált családból vált ki, ilyen patríciusféle család volt, tehát nem szegény ember gyereke volt, hanem úgy megcsömörlött a világtól, és elment remetének, Szubjákóba, talált ott remetéket. De aztán rájött arra, hogy azért az nem az emberi életformához való, mert nem jó az embernek egyedül lenni, hogy közösséget kell teremtenie. És közösségbe hozta össze azokat a remetéket, és úgy éltek, hogy a közösségnek a szeretete. Hát szétbomlottak a közösségek, kezdve a családon, a nemzeten, és sok mindent lehetne mondani, hogy nincs már igazi közösség, hanem valamiféle érdek szövetség van, ugye? Vállalatok szoktak csinálni ilyen csapatépítést, de az valójában arra való, hogy a csapatépítés által még inkább hasznosabbá tudják tenni a vállalatnak a tagjait. Tehát nem egy ilyen belső kötődés akar az lenni, hanem egy erőteljes, praktikus dolog, hogy még többet dolgozzanak, még hatékonyabban. A közösségnek a szeretete, aztán a vendégszeretet, ezt is mondja, mint Krisztust úgy fogadjátok. És a vendégségén ő nem dínom dánamot értett, hanem ha jön, akkor segítsünk rajta egy olyan emberen. Egyébként a kórházak ebből alakultak ki, a vendégszobákból, a hospitálokból, ahova betértek emberek, és aztán ott a közösségben segítséget és támogatást kapnak. És aztán még azt mondják, hogy az egyensúly, hogy a ilyen szélsőséges dolgoktól való tartózkodás. Talán így lehetne mondani, hogy egy normális gondolkodás, egy józan gondolkodás, ami középuton van, de nem föltétlen középszerűen, hogy ez is legyen meg a társadalomban, hogy megtalálja a hely és egyensúlyt, mert figyeljük meg, hogy olyan divatok, hóbortok vannak, hogy fél évenként váltja a világ. Mit tudom én, csak úgy gondoljuk, itt volt ez a természetvédők is lányka, a Greta Thunberg, akkor mindenki rajongott érte. Most, hogy bombáznak, meg szénerőműveket állítanak föl vissza, most nem számít a természetvédelem. Akkor utána kitalálták, hogy le kell térdelni, mert hát sajnálatos módon megöltek egy embert, aki nem volt ártatlan. ugye azért sok minden bűnözést csinált. Most érdeljenek le a focisták is. Most mindig van valami olyan, a világban olyan hóbort, nem akarom sorolni, nehogy megsértsek valakit, aki abban van, ami úgy uralja pár hónapig a világot. A normalitása, a hosszú távon való gondoskodása, az ilyesfajta szélsőségektől való mentesség. Hát ilyeneket ki lehet olvasni Szent Benedek regulájában, ami szintén olvasható már magyar nyelven régóta, és kommentálják is a pannonhalmi bencések. Nyilván, hogy úgy, ahogy Szent Benedek mondta, úgy magára a rendre vonatkozott akkor, amit aztán mindig át kellett újra és újra gondolni, de lehet ötleteket, eszmeiséget átvenni tőle. Itt lehet látni, hogy az igazi nagysága Szent Benedeknek az, hogy évszázadokra szóló hatása lehet és van. Benedek annyit jelent, hogy áldott. Áldott volt a kereszténység számára, áldott volt Európa számára. Föltette azt, hogy úgy élje az életét, hogy a regulában mondja, hogy Krisztus szeretete elé nem tesz semmit. Mindig az az első. Mert ha az megvan, akkor a többi szépen rendeződik az egyéni, közösségi és a világnak az élete. Sok okulásunk lehet Szent Benedek életművéből, és hát köszönetet mondunk a Szent Benedek áldott életéért Istennek, hogy nekünk adta őt, és miután a szentek között van, kérhetjük a közbenjárását. És főként itt, Duna Szent Benedeken, ahol a falut lelkileg őrzi. Ezt kérjük. Ahogy a polgármester úr egy-két szót váltottam a szentmise előtt, hogy azért a csend van itt most, hál' Istennek, mert ugye lezajlott a választás. Igen, egy olyan rendnek kellene lenni, amiben lehet építeni, ahol a szeretet civilizációja épül. És ebben nagyban segít bennünket Szent Benedek atyánk, az ő közbenjárását kérjük itt ezen a búcsúi napon, a templom védőszentjének és a falu védőszentjének az ünnepén. Amen.
Bábel Balázs atya homíliáját hallhatták, ami a Duna Szent Benedeki Szent Benedek búcsún hangzott el.
Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.